Szeretettel köszöntöm testvéreimet nagy szombati bűnbánati Isten tiszteletünkön, a Zsoltárok könyve 18. részének verseivel. Szeretlek, Uram, erősségem! Az Úr az én kősziklám, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítom, fellegváram. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy eljöhettünk ma is hozzád, és te tálkarokkal vársz bennünket. Köszönjük, hogy akár munkákat félbehagyva, befejezve, vagy az otthoni, csöndes lelki készülődésből jövünk is eléd, te igéddel akarsz bennünket táplálni és erősíteni. Könyörgünk ezért hozzád, lelkeddel segítsd az előtted való elcsendesedésünket, leborulásunkat. Segíts, hogy jó földbe hújjon igédnek a magja. Könyörgünk, atyánk, támogass, hogy előtted őszintén, leplezetlenül tudjunk megállni, és újra rácsodálkozni végtelen szeretetedre. Könyörgünk, adj nekünk kegyelmedből vigasztalást, erőt, útmutatást és gyógyulást. Fiadért, Jézus Krisztusért, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét olvasom Márk evangéliumának 3. részéből, az első 6 versből, valamint szintén Márk evangéliumából a 15. rész 42-től 47-ig terjedő verseiből. Ezután ismét a zsinagógába ment. Volt ott egy sorvadkezű ember. Figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. Ekkor ezt mondta a sorvadkezű embernek: állj középre! Hozzájuk pedig így szólt: szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? Életet menteni, vagy kioltani? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Majd így szólt ahhoz az emberhez: nyújts ki a kezedet! Erre az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok pedig kimenve, a Heródes pártiakkal együtt azonnal arról tanácskoztak, hogy végezzenek vele. A 15. fejezetben pedig a 42. versről kezdve ezt olvassuk: amikor beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt, eljött Arimátiai József, a nagy tanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus csodálkozott azon, hogy már meghalt, ezért hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. Amikor ezt megtudta a századostól, kiadta a holttestet Józsefnek. Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé. A Magdalai Mária és Mária, a József anyja pedig figyelte, hova helyezték őt. Kedves testvéreim, két emberről hallottunk a felolvasott ige szakaszokban. Olyanokról, akik valószínűleg nem ismerték egymást, de életük egy-egy pontján mégis párhuzamot vonhatunk ma közöttük. Mert a velük történt változásból ezen a mai napon mi is tanulhatunk és erőt meríthetünk. Jól hallottuk, hogy az egyik ember egy béna, sorvadkezű beteg volt, akit Jézus egy szombati napon még a működése kezdetén meggyógyított. Gyógyulását azt teszi még különlegesebbé, mondhatjuk ma így szívfájdítóbbá, hogy utána határozzák el a farizeusok és a heródes pártiak, hogy Jézussal végezni kell. És mennyire megdöbbentő, éppen szombati napon teszik ezt. Az Isten előtti megállás, az előtte való elcsendesedés, a vele való feltöltekezés napján kezdik el szőni a gyilkos tervüket Jézus felé. Már a zsinagógába sem azért mennek, mert az Úrnak akarják odaszánni az idejüket, mert tanulni akarnak tőle, mert magasztalni, hódolni akarnak előtte, hanem ellenkezőleg az okot mennek keresni, az okot, hogy hogyan ejtsék csapdába Jézust. És amikor oda megy ez a szánalmas, beteg ember, akkor nem a segítségre szoruló, gyámoltalant látják benne, hanem a vádnak a lehetőségét, az elvesztésnek a lehetőségét. A másik ember pedig, hallottuk az igényben, Arimátiai József, a nagy tanács tekintélyes tagja, akinek Jézus méltó eltemetésében volt szerepe. Két emberről hallottunk tehát. Az egyik a halálos terv meghozatalánál álltott Jézus mellett, a másik pedig a terv fájdalmas megvalósulásánál végeredményénél. Hát miben hasonlítanak őt egymásra? Mit tanulhatunk meg ma tőlük? Mi az, amiben magunkra ismerhetünk, ha a róluk szóló történeteket olvassuk? Vizsgáljuk ezt meg ma. Először is azt kell meglátnunk, hogy mindketten bénák, megbénultak voltak. Az egyik elsősorban testileg volt tehetetlen, és vigasztalást, erőt megy meríteni a templomba, a másik pedig lelkileg volt az, mert Jézus földi működése során nem meri felvállalni a vele való közösséget. Fél a farizeusok, az írástudók kiközösítésétől, fél, hogy kizárják a nagy tanácsból, és elveszti azt a pozíciót, amit eddig a magáénak tudhatott. A félelmei megkötözik, és ezért nem mer, és nem is tud lépni Jézus Krisztus felé. Testvéreim, hányszor ilyen sorvadt a mi életünk is lelki értelemben? Lelkiképpen mi is bénák vagyunk, torzak, erőtlenek, cselekvésképtelenek. Saját félelmeink, aggályaink fogjai vagyunk. Képtelenek a cselekvésre, képtelenek arra, hogy ebből a béna állapotból megszabaduljunk. Ha másokra nézünk, hogyha másoknak akarunk megfelelni, ha bármilyen félelem eluralkodik rajtunk, az bizony megbetegít, megbénít bennünket is. És bár akarnánk jót tenni, engedelmeskedni Istennek, mégis tehetetlenül veszteg maradunk. Mi sem tudjuk mozdítani kezeinket, lábainkat, nem tudjuk kinyitni vigasztalásra a szánkat. Segítenénk mi, amikor kell, kimutatnánk a szeretetünket, de mégis valami, méghozzá a bűn az, ami megkötöz, megbénít és tehetetlenné tesz bennünket. De jól tudjuk és érezzük is, hogy nem lehet így élni. Bénán, sorvattan, csak vegetálni tudunk. Valódi életet folytatni nem. A szabadulás útja ezért számunkra is az, ami ennek a két említett embernek volt. Mert hogyan is folytatódik mindkettőjük története? Úgy, hogy Jézus mellé állnak, és az életükben a változás ezzel veszi a kezdetét. Amikor bemegy a sorvadkezű ember a templomba, remélve, hogy majd Isten igéje vigasztalja és bátorítja őt, mint ahogyan bizonyára máskor is már ezt átélte, nem is számít rá, hogy sokkal nagyobb változást és szabadulást fog kapni, mint amit odahaza elinduláskor sejtett. Hiszen észreveszik ők a farizeusok, és elhatározzák, hogy majd jó indokot találhatnak Jézus ellen, hogyha őt odaviszik hozzá, de ott van Jézus is, aki viszont megszánja, megsajnálja, és meg akarja őt gyógyítani. Ezért mondja neki aztán, hogy állj középre, és ő engedelmeskedik neki. Kiáll mindenki kíváncsi és fürkésző tekintete elé. Középre áll, hogy látható legyen az ott lévőknek a fogyatkozása, a testi hibája. Senki előtt nem takarhatta most el a szégyenét és a betegségét. Most egész biztos, hogy nehéz volt ezt megtennie. Tudjuk jól, egy csoport elé kiállni még egészségesen is zavarba ejtő sokaknak. Hát, ha még valamilyen fogyatkozása is van az embernek. Azt inkább igyekszünk eltakarni, igyekszünk vele a háttérbe húzódni. De semmiképp sem kívánjuk megmutatni másoknak azt, ami elcsúfítja az életünket. De most mégis ez volt a helyes, ezt kellett tennie ennek a béna embernek. Hallgatni Jézus utasítására. Mert ha takargatja a kezét és félrehúzódik, akkor nem kap szabadulást és nem kap gyógyulást tőle. Testvéreim, így van ez, ami beteg, lelkileg torz életünkben is. Ha háttérbe vonulunk, ha takargatjuk, ha szépítgetjük Jézus előtt, akkor ő nem tud bennünket meggyógyítani. Hiszen ő maga mondta, nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek. Be kell ismernünk előtte, hogy igenis, nagyon betegek vagyunk, és csakis ő lehet az, aki megszabadíthat bennünket. Ahhoz, hogy kiegyensúlyozottá, egészségessé tegye az eltorzult életünket, nekünk is vállalni kell a hibáinkat, a vétkeinket, a sok-sok elrontott dolgot az életünkben. Bármennyire is kínos és szégyenteljes ezt megtenni, mégis szükséges, elengedhetetlen, mert kiállás, betegségeink vállalása nélkül számunkra sincsen gyógyulás és szabadulás. Ugyanezt tette aztán arimátiai József is, és ő mindezt azon a szomorú szombati napon tette meg, amikor azok, akik eddig Jézus mellett álltak, elmenekültek, összezavarodottan bezárkóztak. Arimátiai József ezen a szomorú szombati napon színre lép. Amikor a tanítványok összetörve, reményvesztetten visszahúzódnak, akkor ő előáll és tettekre kész. Amikor a tanítványok a farizeusoktól való félelmükben nem tudják, hogy mit tegyenek, ő akkor vállalja fel a Jézussal való közösséget. Amikor a legveszélyesebb a helyzet, amikor az ellenség idegei is még pattanásig feszültek, akkor lép elő, és kikéri a testet, hogy tisztességesen eltemesse. Mert ez a József nem tud tovább hallgatni, nem akar tovább titokban gyötrődni, hanem nyíltan vállalja a szerető tanítvány szerepét. A következményekkel pedig nem törődik. Pedig még nem is jött el a húsvét, a feltámadás ámulatba ejtő és erőt adó csodája. Kedves testvéreim, bíztathat és bátoríthat bennünket azonban ennek az embernek is a fellépése, a bátorsága. Mert ez azt jelenti számunkra is, hogy lehet lépnünk Jézus felé. Nem kell beletörődni a lelki gyengeségünkbe, tehetetlenségünkbe, megkötözött voltunkba. Bármikor léphetünk, bármikor kimozdulhatunk a kényelmes életünkből, a komfortzónánkból. Mert Jézus minden felé közeledő, vele közösséget vállaló tanítványát megerősíti, szeretetével felállítja, tartást ad neki, és fel tudja használni tervei megvalósításában. Hiszen ezért jött, ezért vállalta értünk a nagy áldozatot, hogy bennünket is kimozdítson a rabságunkból, az elesettségünkből, a bénultságunkból, hogy bennünket is, mint eltévedt bárányait, maga mellé gyűjtsön. Nem az a fontos tehát, hogy most milyen állapotban vagy. Az a lényeges, hogy merre akarsz haladni, hogy haladni akarsz-e egyáltalán, és Jézussal új életet kívánsz-e kezdeni. Arimátiai József nem tudta, hogyan fog tovább folytatódni az élete, mi lesz az eredménye ennek a bátor lépésének, és számunkra is ismeretlen a jövő. De a feltámadt Jézus Krisztus jár előttünk. Ő ismeri a célt, hiszen ő maga az út. Testvéreim, ezért ezen a mai napon lépjünk rá erre az útra mi is. Álljunk mellé, mutassuk meg neki a sorvadt lelkünket, és kegyelméből éljük át ma mi is a szabadulás örömét. Imádkozzunk most is ezért. Amen. Mindenható Istenünk, kegyelmes édesatyánk, köszönjük neked, hogy a megrepett nátszálat nem töröd el, és a pislogó mécsest nem oltott ki. Köszönjük, hogy hívod és várod haza a te tékozló gyermekeidet. Áldunk téged, Urunk, azért, hogy megbocsátod a hűtlenségünket, eltörlöd a tőled távol tartó bűneinket, mert nálad keresünk oltalmat, tudjuk, hogy egyedül benned kaphatunk szabadulást. Ezért most, Urunk, eléd hozzuk szégyenkezve, de kegyelmedbe kapaszkodva sorvadt, lebénult lelkünket, és könyörgünk, éleszt fel szent lelked erejével. Kérünk téged, Urunk, hogy add nekünk a te szent lelked életre hívó ajándékát. Köszönjük, Urunk, hogy te megtetted az első, óriási, általunk utánozhatatlan lépést felénk. Kérünk, segíts, hogy a kinyújtott kezedbe bele tudjunk kapaszkodni, hogy feléd induljunk, hogy rád bízzuk a mai napot és a holnapot, az egész életünket. Tudva, hogy az élet ura, aki a saját életét is odaadta értünk, minden szükségünkben mellettünk áll, vezet és oltalmaz bennünket. Így hozzuk eléd, Urunk, nem csak magunkat, hanem azokat is, akik betegek, akik gyásztól szenvednek, akik szükségben élnek. Könyörgünk, légy nekik is vigasztalójuk, testükben és lelkükben is gyógyítójuk. Fiadért hallgass meg könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen.